Köszönjük szépen a szolgálatot. Szeretettel köszöntelek én is minden jótokat. Örülök, hogy eljutottam ide. Előtte még nem voltam itt szolgálatban, sőt egyáltalán a városban. Most pedig ugye úgy tűnik, hogy itt fogunk lakni július végétől, sőt én már július elejétől, és örülök, hogy megismerhetlek benneteket. A mai alkalommal Római Levél 5. fejezetéből szeretném olvasni az alapigét, tehát Pál apostol rómabeliekhez írt leveléből az 5. fejezet 5. versét olvasom. Pál apostol rómaiakhoz írt leveléből az 5. fejezet 5. versét olvassuk alapigeként. Miután megigazultunk azért hitáltal, békességünk van Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus által, aki által van menetelünk is hitben ahhoz a kegyelemhez, amelyben állunk, és dicsekedünk az Isten dicsőségének reménységében. Nem csak pedig, hanem dicsekedünk a háborúságokban is, tudván, hogy a háborúság békességes tűrést nemz. A békességes tűrés pedig kipróbáltságot, a kipróbáltság pedig reménységet. A reménység pedig nem szégyenít meg, mert az Istennek szeretete kitöltetett a mi szívünkbe, a Szent Lélek által, aki adatott nékünk. Bizonyára észrevettétek, hogy néhány helyen pontosabb fordításban olvastam, majd azokra az adott résznél kitérünk. Talán így első olvasásra is feltűnik, hogy ez egy nagyon bátorító ige szakasz, amit itt olvashatunk. Ez elsősorban nem kéréseket fogalmaz meg, hanem úgy foglalhatnánk össze, hogy ezek az Istennel való közösségnek a gyümölcsei, amikről itt olvashatunk ebben az 5 versben. Azonban ez nem csak egy szép leírás, amit jó olvasni és csodálni, hanem egy mérce is lehet számunkra, amihez hozzámérhetjük a saját hívő életünket. És így hozzámérjük, láthatjuk, hogy hogy állunk. Jelentkeznek-e ezek a gyümölcsök az életünkbe? Kapjuk-e ezeket az áldásokat nap mint nap, vagy valamiért nem? Valamiért nem tudjuk tökéletesen elnyerni ezeket az áldásokat, és akkor látjuk, hogy mind kell javítanunk. Mind kell tökéletesítenünk, módosítanunk az életünkben. Ezért jó Isten ígéreteit tanulmányozni, mert azoknak szólnak, azoknak is szólnak, akik még nem tartanak ott. És ez a mérce is azért jó látnunk, mert akkor is szól nekünk, hogyha még nem tartunk itt, hogyha még ezeket az áldásokat nem kapjuk rendszeresen, akkor is látjuk, hogy mi kell ahhoz, hogy elnyerhessük. Mi az alapja ezeknek az áldásoknak? Így kezdődött ez az igevers, hogy miután megigazultunk hitáltal, békességünk van Istennel, ami Urunk Jézus Krisztus által. Mit jelent ez az ige? A Pál apostolnak a kijelentései a római levélben sokszor elemzésre szorulnak, nagyon mély, tartalmas kijelentések, és ez az ige is egy ilyen. Ugye a római levél egészen szinte a hitáltali megigazolásról szól, de leginkább az első 3, sőt még a 4. fejezet is, tehát az első fele az közvetlen bemutatja, hogy hogyan igazolhatunk meg hitáltal ingyen kegyelemből. És itt miután ezt kifejtette Pál apostol, azt mondja, hogy megigazulván azért hitáltal, vagy így is mondhatjuk, hogy miután megigazultunk hitáltal, miután ezt kifejtettük, békességünk van Istennel, ami Urunk Jézus Krisztus által. Tehát innentől a hitáltali megigazulás gyümölcseiről szól. De mi az alapja ezeknek? Azt mondja, hogy a megigazulás az hitáltal van, az áldások forrása mégsem a saját hitünk. A hitünk az a sajátunk, és az sokszor tökéletesítésre szorul, sokszor még nem teljesen tiszta, de azt mondja, az áldások forrása nem ez. Nem ez a hit, ami bennünk emberekben van, nem ez, ami a sajátunk, hanem maga Jézus Krisztus. Milyen jó, hogy az áldások forrása nem a mi igyekezetünk, ami olyan, amilyen. Vagy tökéletes, vagy tökéletlen, vagy teljes, vagy még nem teljes, hanem maga Jézus Krisztus, aki egy tökéletes áldozatot hozott értünk. Milyen jó, hogy az áldások forrása ez. A hit az csupán eszköz. Így is mondhatnánk, hogy olyan, mint a tagjaink, szemünk, amivel látunk valamit, de nem az, amit látunk. Kezünk, amivel megragadunk valamit, vagy lábunk, amivel tartunk valahova. Tehát szem, fül, láb, kéz, de az áldások forrása mégsem ez, hanem ezek csak eszközök, az áldások forrása Jézus Krisztus. Két fő kérdést kell tehát föltennünk. Mennyire értjük Jézus Krisztus áldozatát, és mennyire foglalkoztat ez bennünket mélyen. Csak tudjuk, hogy volt, és tudjuk, hogy ez jó, hogy volt, vagy azért ez az életünkre hatással van nap mint nap. Csak tudjuk, hogy mire képes a hit, mit tud megragadni, vagy meg is ragadjuk hit által azt, amire képes a hit. Ez a két fő kérdés. Mit tehetünk annak érdekében, hogyha azt tapasztaljuk, hogy nem túl mélyen él bennünk Jézus Krisztus áldozata, hogy nincs úgy hatással a mindennapjainkra, a döntéseinkre, az életünkre, a bűneinktől való szabadulásunkra, mint ahogy kéne. Hogyan táplálhatjuk magunkban ezt az alapot, hogyan erősíthetjük föl a Jézussal való közösségünket, hogyha azt tapasztaljuk, hogy nem tökéletes. Egy ószövetségi Zsoltár igét szeretnék idézni először, a 118. Zsoltárból. 118. Zsoltár 22. és 23. versét. Tehát 118. Zsoltár 22. és 23. versét. Így szól, ez egy messiási jövendőlés. Messiásról szóló jövendőlés. A kő, amelyet az építők megvetettek, szegletkővé lett. Az Úrtól lett ez, és csodálatos a mi szemeink előtt. Ez egy történetre utal vissza a salomoni templom építésének a történetére, ez a kijelentés Dávid Zsoltárában. Amikor a salomoni templomot építették, úgy is mondták ezt, hogy egy kalapácsütés nélkül épült a templom. Ez azt jelentette, hogy a kőfejtőből egész köveket vittek oda, előre kivágott különböző méretű köveket, és azokat egymásra illesztve építették a templomot. Tehát helyben már nem kellett faragni a köveket. És ekkor volt egy ilyen emlékezetes történet, ami megmaradt a zsidók között, hogy hát egy nagyon nagy követ találtak, egy nagyon nagy követ vágtak ki egyben, amit oda szállítottak a templomhoz, és hát ugye a salamoni templomnak a méretei hatalmasak voltak, és az akkori építkezési szokás szerint egy szegletkövön nyugodott az épület legnagyobb súlya. És több követ megpróbáltak szegletkőnek a templom építésénél, de egy sem bizonyult elég erősnek, mindegyik szétmállott, mindegyik széttörött a nagy súly alatt. És hát volt ez a kő, ami túl nagy volt, és sehova nem illett bele a templomba, és félre rakták, hogy ez nem jó semmire. És végül az bizonyult elég erősnek arra, hogy a templom súlyát a szegletkő legyen, és a templom fő súlyát megtartsa. És hát ezt a képet használja fel Dávid a Zsoltárába. Jézus Krisztus is csupán egy kő. Világ szemében nem egy értékes, drága kő, vagy nem egy értékes dolog, amit lehet bányászni, hanem egy kő. Sokan megvetik. Sokan nem tartják ezt méltónak arra, hogy az életük alapja legyen. Mégis ő lett a szegletkő, egyedül ő méltó arra, hogy az életünk legnagyobb terheit, a bűn terheit el tudja hordozni. Egyedül ő volt méltó arra, hogy megszabadítson bennünket a bűntől, holott sokan megvetették. Csak ez jó alapnak. Érdemes elgondolkoznunk nekünk is, mennyire a szegletkő Jézus Krisztus az életünkbe. Mennyire az alap. Fontos helyet foglal el bizonyára mindannyiunk életében. De a szegletkője, azon nyugszik el az életünk, a döntéseink és mindenünk súlya, vagy esetleg más biztosnak tűnő dolgokon, embereken, egy közösségen, vagy akármilyen hívő dolgokat mondhatnék, Jézus Krisztus-e az alap, vagy más. Lukács evangéliumában szeretném olvasni a következő igét, ami visszautalás erre a Zsoltár igére, amit innen olvastunk. Maga Jézus Krisztus utal erre vissza. Lukács evangéliuma 20. fejezetéből a 18. verset. Lukács evangéliuma 20. fejezet, 18. verse. Illetve már a 17-et is olvashatom. Mi az tehát, ami meg van írva? Amely követ az építők megvetettek, az lett a szeglet fejévé. Valaki erre a kőre esik, szétzúzatik, akire pedig ez esik rá, szétmorzsolja azt. Nagyon rövid kijelentése, mégis nagyon tömör és megdöbbentő kijelentése ez Jézusnak. Sokan szeretik Jézus tanításait hallgatni, és a kereszténységet értékelik. Sokan az advent üzenetet is nagyra értékelik. De ki meri azt vállalni, hogy ez összezúzza a saját értékrendjét, a saját gondolkodásmódját, és a saját önző énjét. Bizonyára sokan vállaltuk már ezt egyszer, de ezt újra és újra vállalni kell. Aki ezt nem vállalja, az másképpen fog ehhez a kőhöz visszanyúlni, azt ez fogja összenyomni, tehát az ítélet súlyára akar ez utalni. Ugye, aki ráesik egy kőre, megzúzódik, az úzódás fájdalmas dolog, de meg lehet belőle gyógyulni, de akire egy szikla esik rá és szétmorzsolja, az már halálos. Az ítélet halálos lesz számunkra, ha nem vállaljuk ezt a kisebb fájdalmat. Ezt a kisebb fájdalmat, hogy az önző énünket nap mint nap összezúzza Jézus Krisztus. Hogyan valósulhat meg ez a gyakorlatban? Összezúzni az önző énünket, sokszor hallhatjuk, de hogyan valósulhat ez meg? Nyilván ez csak akkor, hogyha Jézus Krisztussal valamilyen közösségünk van, hogyha a Szentíráson keresztül, prédikációkon keresztül, könyvek olvasásán keresztül mi tanulmányozzuk az ő áldozatát. Ha valamilyen módon hallgatjuk, és elsősorban a Szentíráson keresztül, akkor engedjük-e, hogy ez befolyásolja a mi életünket, a döntéseinket, az emberekhez való viszonyunkat. Ez így valósulhat meg. Beengedjük-e, vagy elengedjük egy kicsit inkább a fülünk mellett? Hogyan változtathatunk ezen, ha úgy érezzük, hogy nem elég erősen hat ránk Jézus Krisztus áldozata, vagy azért, mert nem eleget foglalkozunk vele, vagy azért, mert nem engedjük be teljesen a szívünkbe. Rövid példázatát olvasnám Jézusnak, szintén Lukács evangéliumából, a 6. fejezet 47. és 48. versét. Tehát Lukács 6, 47, 48. Valaki pedig én hozzám jön, és hallgatja az én beszédeimet, és azokat megtartja, megmondom néktek, mihez hasonló. Hasonló valamely házépítő emberhez, aki leásott és mélyrehatolt és kősziklára vetett fundamentumot, és mikor aztán árvíz lett, beleütközött a folyóvíz abba a házba, de azt meg nem mozdíthatta, mert kősziklán épült. ez a rövid példázat bemutatja azt, hogy hogyan mehetünk Jézushoz. Szóval, ha valaki én hozzám jön, és hallgatja az én beszédeimet, és azokat megtartja, megmondom néktek, mihez hasonló. Mit jelent Jézushoz menni? Először is megnyugodva elcsendesedni, és tanulmányozni az ő igéjét, imádságban hozzá fordulni nap mint nap. Legfőképpen az ő áldozatát tanulmányozni. Hallgatni az ő beszédeit. Ez nem csak azt jelenti, hogy elolvasni egy igeverset, meghallgatni egy prédikációt, hanem annak meghallani azt az üzenetét is, ami az én életemre vonatkozik. Ami a felszínen túl megítél esetleg engem. Ezt jelenti meghallgatni, nem csak meghallani, hanem meghallgatni is Jézus tanításait. Azt mondja, hallgatja az én beszédeimet, és azokat megtartja, tehát ez már a cselekedetekre utal, megmondom néktek, mihez hasonló. És itt kifejti, hogy hogy kell ezt csinálni. Házépítő ember ez, aki mélyre ás, és mélyre hatol, amíg kősziklát nem talál. Nekünk is, mikor Bibliát olvasunk, nem szabad úgy tennünk, hogy most ennyi időm van, ennyit olvasok, hanem addig kell kutatni, amíg meg nem találjuk azt, a mély üzenetet, azt, ami sziklaszilárd, amire biztos, hogy rálapozhatjuk az életünket, ami válasz a kérdéseinkre és a problémáinkra. És ami alapot ad arra nekünk, hogy bármi kimozdul mellőlünk, emberi kapcsolatok, hogy bármi, mi akkor is biztos alapon legyünk, ami életünk akkor is biztos alapon álljon. Mélyre ásni az igében, amíg kősziklát nem találunk, és arra vetni a fundamentumot. És akkor jön az árvíz, akkor jönnek a próbák, a nehézségek, különböző módon jelentkezhet ez. Embereken keresztül, a bizonytalanságon keresztül, anyagi bizonytalanságon keresztül, vagy családi dolgokban, akármin keresztül jön, meg nem mozdíthatja, mert kősziklán épült. Nekünk újra és újra le kell ellenőriznünk, hogy ezen a kősziklán áll-e még a házunk, vagy már egy kicsit elcsúszott, már csak félig áll rajta, már félig homokon, félig kősziklánál. Újra és újra le kell ellenőriznünk magunkat. Ez volt tehát az első kérdésünk, hogy mennyire foglalkozunk mélyen Krisztus áldozatával. A másik pedig az volt, hogy megragadjuk-e hit által. Ugye a Laodicea üzenetben azt olvashatjuk, hogy védj tőlem tűzben megpróbált aranyat. Az arany az a csodálatos bibliai igazságokban való hit. De hogy a tűzben megpróbálni, az mit jelent? Ugye a gyakorlatban kipróbálni. Működik-e? Nem csak azt, hogy elhisszük, hogy Isten nem hagy el bennünket, hanem tényleg kipróbálni gyakorlati kérdésekben, amikor nem szoktunk merni hitből cselekedni, inkább bebiztosítjuk magunknak a dolgokat. Akkor is inkább hitből cselekedni, kipróbálni. Tapasztalatban kipróbált hit, a kockázatvállaló hit az a tűzben megpróbált hit, és végül abból lesz tűzben megpróbált arany, ha ebben gyakoroljuk magunkat. Összegezve tehát az első gyümölcs akkor jelentkezik teljes mértékben az életünkben, ugye, amit így olvashattunk, hogy békességünk van Istennel, hogyha ezeket az alapokat rendbe rakjuk az életünkbe. Én hiszem azt, hogy mindannyiunknak ez az alap megvan az életében, és megvolt, de újra és újra rendeznünk kell. Ezt újra és újra meg kell erősítenünk, és rendeznünk kell. Békességünk van Istennel, ami Úrunk Jézus Krisztus által. Ez a egyik legkézzelfoghatóbb gyümölcs, amit el kell nyernünk. Ez rajtunk múlik, hogy teljesítjük-e ennek a feltételeit. Rendezzük-e az Istennel való kapcsolatunkat annyira, hogy teljes legyen a békességünk Istennel. Teljesen nyugodtak lehessünk a saját életünk felől, hogy igen, amit rendezni kellett, azt rendeztük, és Istennel való kapcsolatunk az alapvetően rendezett, és ezt csak fenn kell tartani. Milyen jó tényleg azt a békességet érezni a szívünkben, amikor nincsenek rendben körülöttünk a körülmények. Vannak nehézségek. Az életnek akár több területein belül mégis békességünk lehet. Hogy nem a külső körülményeken múlik a békességünk, mint ahogy a világ mondja, hogy rendezd el, szerezd meg ezt és azt, old meg minden kérdésedet, menj el pszichológushoz, és akkor majd egyszer békességed lesz, hanem ahogy Isten adja, hogy lehet, hogy körülöttünk nincsenek rendben a dolgok, mert a körülmények nem szolgálják a mi jólétünket. Mégis mi ettől függetlenül békességben tudunk lenni. Hogy olvashattuk, mi a következő gyümölcse az Istennel való közösségnek? Azt mondja, hogy aki által van menetelünk hitben ahhoz a kegyelemhez, amelyben állunk. Mit jelent ez? Szabad bejárásunk lehet Isten kegyelméhez. Bármit kérhetünk Istentől. Menetelünk van hitben ahhoz a kegyelemhez, amelyben állunk. Kérhetjük a Szentlélek segítségét a mindennapi élethelyzetek megoldásához. Hogyan viszonyuljak ahhoz, aki nekem nem szimpatikus? Hogyan viszonyuljak ahhoz, aki engem bánt? Aki lenéz engem a vallásom miatt? Aki a rokonságból lenéz engem, vagy legyint rám? Hogyan oldjak meg egy-egy problémát? Mindenhez a Szentlélek segítségét kérhetjük gyakorlati élethelyzetekben is. Ez hatalmas ajándék, vajon mennyire élünk vele, mennyire merünk élni vele. Meg kell mérnünk ezen a mércén is a hitbeli tapasztalatunkat, hogy minden helyzetben bizodalommal tudunk-e Istenhez fordulni. Hittel tudjuk-e kérni a javait minden szükségletünkhöz. Ha nem, annak két akadálya lehet. Az egyik a lelkiismeret furdalás. Ugye nem merünk nagy dolgokat kérni Istentől, mert hogy jönne az ki, hogy kérünk tőle nagy dolgokat, holott először még rendeznivalónk lenne. Milyen rendeznivalók lehetnek, ami miatt lelkiismeret furdalásunk van. Mondjuk egy testvéremmel, vagy akárkivel, rokonommal, barátommal egy rendeznivalóm van. Ez lehet az egyik oka. Másik az, hogy döntenem kéne egy bizonyos kérdésben, amiben már tudom, hogy mi a helyes döntés, de még nem döntöttem, még nem mertem dönteni a jó mellett. A harmadik pedig, hogy valamilyen gyakorlatot abba kéne hagyni, amit teszek. Egy szokást. Amiről lehet, hogy korábban nem is tudtam, hogy rossz, de most már tudom, hogy rossz. De én még mindig azt teszem. Ezek mind-mind azt eredményezhetik, hogy nem merünk Istenhez nagy kérésekkel fordulni, mert érezzük, hogy az úgy nem lenne becsületes dolog. Mind felhőssé teszik az Istennel való kapcsolatunkat, és ezért nem tudunk bizalommal fordulni hozzá. Ha ezeket elrendezzük, akkor ez a második gyümölcs is jelentkezik az életünkbe. Isten szent lelkét, bűneinkre bocsánatot, és mindenhez bátran merünk segítséget kérni, és tapasztalatokat is szerzünk ezért Istennel. A következő gyümölcs, a harmadik, arról azt így olvashatjuk, dicsekedünk Isten dicsőségének reménységében, a második vers vége. A végső szabadítás állandó reménysége. A szívünkben él-e. Ugye nem csak azt mondja, hogy örülünk annak, hogy egyszer rá fog jönni Jézus, hanem hogy dicsekedünk benne. Mit jelent ez? Érdekesen is hangzik így a Biblia összefüggéseiben ez a dicsekvés. Nem szoktuk pozitív értelemben használni. Pál apostol itt mégis ezt mondja, dicsekedünk az Isten dicsőségének reménységében. Ugye ez azt jelenti, mikor szoktak dicsekedni főleg gyerekek, hogyha valaminek annyira örülnek, hogy nem bírják magukba tartani. Tovább kell adniuk, feltétlen. Mi vajon tovább adjuk ezt a reménységünket? Éle annyira elevenen bennünk Jézus eljövetelének a reménysége, hogy azt ki is sugározzuk magunkból. Az öröm által, ami bennünk van. Látják, hogy mi boldogok vagyunk. És akkor már lehet róla beszélni, hogy miért. Miért vagyunk? Nem csak békességben, hanem miért miért tudunk annyira örülni, hogy az kisugárzik belőlünk Jézus visszajövetelének a várása miatt. Ugye Pál apostolban ez az öröm volt. Ő így úgy írt Jézus visszajöveteléről, hogy boldog reménység, várvánom a boldog reménységet, ami megtartó Istenünk, Jézus Krisztusunk eljövetelét. Valóban teljes örömmel várjuk-e az ő eljövetelét, vagy van bennünk félelem, ha rágondolunk? Ugye ez is egy mérce, amin megmérhetjük magunkat. Hiszem azt, hogy mindannyian őszintén várjuk Jézus visszajövetelét, ezért belegondolunk, hát azért még ne holnap jöjjön, nem? Azért még inkább holnap után, vagy egy kicsit később, vagy még egy kicsit azért van rendezni valunk. Mi okozhat félelmet az ő eljövetele miatt? Ugye lehetnek konkrét bűnök, amikről az előbbiekben szóltam, amik az Istennel való kapcsolatunkat is felhőssé tehetik, de lehet egy ilyen homályos bűntudat is, amikor nem tudjuk konkrétan megnevezni, hogy ezt és ezt a bűnt kell letennem Isten előtt, hanem hát annyit tudunk, hogy nincs rendezve az Istennel való kapcsolatunk, nem foglalkozunk vele annyit, amennyit kéne, és hát hívők vagyunk a magunk módján, de csak a magunk módján. Tehát a magunk mércéje szerint, és nem az Isten, tudjuk, hogy nem az Isten mércéje szerint. Ezt egyiket sem jó megtűrni, lelkiismeret furdalással együtt élni nem jó. És sokszor ezt a másodikat nem tudjuk kezelni, mert nem konkrétan megfogható bűnökről van szó. Erre két megoldás van, az egyik rossz megoldás, a másik jó, erre a homályos bűntudatra. Az egyik az olyan, hogy hát mivel nincsen konkrét tárgya a lelkiismeret furdalásnak, ezért úgy teszek, mintha átadtam volna magam Istennek, és elhallgattatom ezt a lelkiismeret furdalást. Mivel nincs tárgya, ezért ne legyen lelkiismeret furdalásom, csak éljek boldogan, és örüljek annak, aminek lehet. Ez az, amikor úgy teszek, mintha átadtam volna magam. De ez mégsem megoldás, mert a békétlenség nem végletlen van a szívünkben. A lelkiismeret furdalás nem véletlen van. Az jelzi, hogy rendezni valunk van Istennel. Ezzel foglalkozni kell, de hogyan lehet vele foglalkozni? Először is ismerni kell Isten ígéreteit. Isten ígéreteit, hogy az nem a bűntelenekre, hanem a bűnösökre vonatkozik, és ezért ránk is. És tanulmányozni azt, hogy igen, Istennek milyen ígéretei vannak rám, akinek most lelkiismeret furdalása van, akinek most homályos bűntudata van. Ismerni kell az Atya jellemét és tanulmányozni. Erre tudom ajánlani a Jézus élete című könyvet. Nagyon jól bemutatja nem csak Jézusnak, hanem az Atyának a jellemét is. Hogy igen, ő is szeretettel fordul a bűnösök iránt, és szeretné, hogyha közösségben lennénk vele is. Jézusról ezt olvashatjuk a Jézus élete könyvben, hogy mikor a kereszten úgy érezte, hogy minden elhagyta, és mindenki elhagyta, és már ő is kezdett ilyen homályos bűntudatot érezni, mivel a bűntehel ránehezedett, hogy ő ezt tette. Erős hittel az Atyába vetette bizalmát, akinek mindvégig gyermeki örömmel engedelmeskedett, és ez lassanként eloszlatta félelmét. Átadta magát. De nem csak úgy tett, mintha átadta volna magát, hanem valóban átadta magát. De ez azt kell, hogy foglalkozzunk az Atya jellemével, Isten ígéreteivel, és őszintén szívből át tudjuk adni magunkat. Ez volt tehát a harmadik gyümölcs, amikor Isten dicsőségének reménysége elevenen él bennünk, és abban dicsekedni tudunk az életünkkel. A negyediket így olvashattuk. Nem csak ebben dicsekedünk, hanem a háborúságokban is, tudván, hogy a háborúság békességes tűrést nemz. A háborúságok sem tudják elvenni az örömünket. Ez az a következő áldás, amit elnyerhetünk. Amikor nem csak a hétköznapi problémák nem tudják elvenni, hanem a különös megpróbáltatások, a különlegesen nagy háborúságok sem. És nem csak az örömünket nem tudják elvenni, hanem ezt a túlcsorduló örömöt is, amit Pál apostoli dicsekedésnek nevez. Hogyan lehetséges ez? Hogyan lehetséges ebben a háborúságokban is ilyen örömmel lenni? Ezt mondja, tudván, hogy a háborúság békességes tűrést nemz, kitartást, vagy álhatatosságot, így is mondhatnám, hogy ezt eredményezi. Ha tudjuk, hogy mire való a háborúság, akkor nem úgy fogunk rá tekinteni, mint ami kellemetlen dolog, hanem akkor mindig kérhetjük Istent, hogy csak ebben a mostaniban állhassunk meg. És így kell nekünk is tekinteni a háborúságokra. Csak a mai nap ne vegye el a kedvemet ez a nehézség. Csak a mai nap kitartó lehessek, és megállhassak. Az anonim alkoholistáknak van ez a jelszavuk, szoktak ilyen érmét is adni. Csak a mai nap. Mi is alkalmazhatjuk ezt a saját életünkre, hogy csak a mai nap álljak meg. És így a háborúságokban is nap, mint napról napra kitarthatunk. És jó befolyást áraszthatunk a körülöttünk élőkre, még a háborúságok közepette is. A háborúság kipróbált álhatatosságot nemz, kitartást, és azt mondja, a kitartás pedig itt nem próbatétel van az eredetében, hanem kipróbáltságot. Tehát az azt jelenti, ugye, mint a katonáknál, a kipróbált katonák, azok a legharcedzettebbek, azokat bárhova be lehet vetni. Így a mi életünk is olyan lesz, hogy kipróbált Sátán bármilyen kísértéssel, csapdával jöhet az életünkbe, mi felkészültek lehetünk, mert már kitartottunk, már átmentünk nehézségeken, amikben megálltunk. És vonatkozik ez az előttünk álló nyomorúságokra is. Most kicsiben, a kis nehézségekben napról napra megtanulunk kitartani, megállni, akkor az előttünk álló nagy nyomorúságban is, ami nem volt a Föld kezdete óta, abban is lehetséges lesz megállnunk nekünk. Nekünk, egyszerű embereknek, akik nem vagyunk semmivel jobbak, mondjuk az előző korban élt embereknél. Az álhatatosság azért fontos, mert ez munkálja ki azt, hogy ezek a próbatételek munkálják ki az álhatatosságot. Ugye imában, hogyha mindig elsőre meghallgattatna, amit kérnénk, akkor hogyan tanulnánk meg a kitartást? Ha nem lennének ellenségeink, mindenki mindig szeretne bennünket, hogy tanulnánk meg az ellenség szeretetét? Ha soha nem lennének anyagi nehézségeink, hogy tanulnánk meg az adakozást és az Isten által adott javakkal való helyes élést? Ezek a háborúságok, ezek a próbatételek sokszor tényleg a javunkat szolgálják. Ezt is szem előtt kell tartanunk. Folyamatosan reménységünk lehet ez alatt is. Azt mondja, hogy ez a kipróbáltság pedig reménységet ad. Sokszor az ember elveszíti a reménységét, mikor próbák, nehézségek kérnek rá. De milyen jó az, amikor valaki a legnagyobb próbatétel közepette is látja a fényt, látja a reménységet. Nekünk is az örök élet reménysége, bármilyen nehézség jön ránk, látszani kell, hogy látszódjon rajtunk. És ennél nagyobb bizonyság nincsen a körülöttünk élők számára. Amikor kedvezőtlen körülmények ellenére, nehéz körülmények ellenére, de jólétben is mindig örülünk, és mindig az a békesség sugárzik belőlünk, amit a világ nem adhat. Ez az a legnagyobb bizonyság a világ számára, amiről azt mondja Jézus, hogy az evangélium majd bizonyságul hirdettetik minden népnek. Ez az a bizonyság, amikor az életünkkel hirdetjük az evangéliumot. És azt mondja, hogy ez a reménység nem szégyenít meg, mert az Istennek szeretete kitöltetett a mi szívünkbe, a Szent Lélek által, aki adatott nékünk. És itt érkeztünk el az ötödik gyümölcshöz. Ez az Isten szeretetének a bizonyossága mindig, mindenkor. Amikor nem kételkedünk az Isten szeretetében, bármit veszítünk is itt a földi életben el. Az Isten szeretete kitöltetett a mi szívünkbe, tehát nem kaptunk belőle, hanem teletöltetett a szívünk fele. A Szent Lélek által, aki adatott nékünk, tehát Isten szeretetének a bizonysága az, ami bennünk lehet. Ez volt meg a mártírokban is, akik énekelve tudtak menni a mágiára. Akiknek nem csak békességük volt az életükben, hanem még a halálukban is ott volt az Isten szeretetének a bizonysága. Akik még akkor is, még túl árad belőlük, még tudtak énekelni Istennek. Milyen jó lenne, hogyha mi is elnyerhetnénk ezt, az ötödik gyümölcsöt is. Isten szeretete sugározhatna belőlünk minden élethelyzetben. Kedves gyülekezet, gondoljuk át röviden, hogy mik voltak ezek az áldások. Először is arról beszéltünk, hogy hit által igazulunk meg, de Jézus Krisztus áldozata által nyerjük el ezeket az áldásokat. Ezért őt kell újra és újra leellenőriznünk, hogy ő-e az alap még az életünkben, minden döntésünkben, minden gondolatunkban. És akkor az első gyümölcs, ami jelentkezni fog, a békesség, a szívbéli békesség. Következő, hogy őszinte kérésekkel merünk Istenhez fordulni nap mint nap, és azok teljesülnek is. Aztán a harmadik, hogy Isten dicsőségének a reménysége, tehát az ő eljövetelének reménysége a szívünkben fog élni, és ezt tovább is tudjuk adni másoknak. Még a nehézségek közepette is ez a negyedik. Megpróbáltatások közepette is, és az ötödik pedig, hogy Isten szeretetének a bizonysága soha nem hagyja el bennünket. Jó Isten, segítsen bennünket, hogy ne nyugodjunk addig, amíg ezeket az áldásokat el nem nyerjük, és mindig mindent rendezzünk az életünkben, ami gátja lehet ezeknek az áldásoknak az elnyerésének. Jó Isten, segítsen bennünket ahhoz, hogy ne lelkiismeret furdalással, hanem ezeknek az áldásoknak a fényében élhessük az életünket. Amen. Jó Istenünk, szerető mennyei atyánk, köszönjük, hogy te nem csak parancsolatokat adtál nekünk, hanem te azoknak a gyümölcseit is szeretnéd, ha megtapasztalhatnánk, ha azoknak engedelmesek vagyunk. Köszönjük, hogy te sokkal több áldást és ígéretet is adsz nekünk, mint amennyi dolgot kérsz tőlünk. Kérünk, segíts, hogy vágyakozzunk ezeknek az elnyerése után. Segíts, hogy ne elegedjünk meg egy egyszerűbb életszínvonallal, amikben kevesebb áldást kapunk, hanem vágyjunk ezek mindegyikét elnyerni. Segíts, hogy bemutathassuk azt, hogy ezeknek az áldásoknak a fényében milyen jó élni, és vonzó lehessen ez a fajta hívő élet másoknak is, a körülöttünk élőknek is. Istenünk, kérünk, segíts átgondolnunk az életünket, hogy mi az, ami még gátja ezeknek az áldásoknak a mi életünkben. Segíts, hogy ezt rendezni tudjuk. És köszönjük, hogy ez egy mérce is számunkra, hogy megmérhetjük magunkat azon, hogy elnyertük ezeket, vagy még hiával vagyunk ezeknek. Kérünk, segíts, hogy mindegyiket elnyerhessük, és segíts meg ebben gyakorolnunk magunkat már a következő héten is. Jézus nevében kértünk erre. Amen. Amen.